A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Talán az influencer az a szakma, amelyik napjainkban komolyan foglalkoztatja a fiatalokat, de nem csak őket. Sokan ebből szeretnének megélni, bele sem gondolva abba, hogy ez a terület sem csupa móka és kacagás. Az elindulás és a bizonyos fokig történő felfutás akár éveket is igénybe vehet, még akkor is, ha olyan tartalmat gyártanak, amely érdekes lehet a közönség számára. Arról nem is beszélve, hogy az is benne van a pakliban, hogy soha nem érik el a vágyott sikert, annak ellenére sem, hogy a munkájuk valóban igényes. És ott van a másik véglet is, akinek lényegében egyből sikerül a csúcsra törnie, nem egy esetben igénytelen tartalommal. Valahol középen pedig ott vannak a politikusok is, akik a közösségi médiában influencer módjára kommunikálnak, próbálják átadni az üzeneteket a választóknak. A kérdés az, hogy akkor napjainkban hogyan is lehetne meghatározni ezt a közösségi média szülte munkaterületet. Témánk a közösségi média befolyásoló tényezői. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Telefonos kapcsolat révén köszöntöm Kovács Pétert, a Kolozsvári Rádió főszerkesztőjét, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Kollégák vagyunk, javasolom, hogy tegeződjünk. Szia, köszöntelek a digitális világban.
Szervusz, Szilárd, üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy akkor te hogyan is határoznád meg az influencer szakmát, mit kell, kellene ezt tartalmazzon napjainkban, és hol, milyen területek esetében látod a hasznát?
Hú, hát ez egy jó kérdés, összetett kérdés. Azt hiszem, hogy ebből ezen az egy témán egy órát tudnánk beszélgetni. Hát most 2023-ban, ahogy a felvezetődben is elhangzott, gyakorlatilag bárki lehet influencer, mert régebb, évtizedekkel ezelőtt a szüleink, nagyszüleink idejében azért valahol volt egy minőségi szint, egy kulturális szint, egy értelmiségi szint, amikor arról beszélünk, hogy influencer volt valaki, persze akkor nem így hívták, és akkor sokkal kevesebb emberhez ért el, de mondjuk egy orvos, egy művész, egy oktató, egy tanár, valahol ezek a, és persze ezt a kört lehetne bővíteni, de évtizedekkel ezelőtt az influencerek ők voltak, és akkor mondjuk egy 40 éves pedagógusi karrier után az az idézőjelben influencer, az a tanár, akit mindenki szeretett, hát felnevelt több száz gyermeket esetleg, jobbik esetben ezres nagyságrendekről beszélünk. Na most a mai influencerek, amikor mondjuk egy bejegyzésük ezres nagyságrendű elérést produkál, akkor nagyon szomorúak, hogy milyen alacsony ez az ezres nagyságrend, és egy olyan bejegyzésről beszélünk, ami esetleg naponta háromszor is elsül. Tehát mindenképpen, amikor arról beszélünk, hogy meghatározása az influencernek, akkor az a személy, akire odafigyelnek, aki ha mond valamit, akkor többen követik, többen meghallgatják, hogy mit mond. Hogy őszinte legyek, én visszasírom azokat az időket, amikor az influencer mondjuk a tanár tudott lenni, vagy a színpadon álló színész vagy a festő, és nem a mostani, amikor szintén, ahogy te elmondtad a felvezetődben, hogy hihetetlenül színvonaltalan tartalmak tudnak olyan gigantikus, milliós nagyságrendű eléréseket elérni, vagy produkálni, hogy az ember csak kapkodja a fejét, hogy ez most miért van.
Sokan könnyű és jól jövedelmező szakmának tartják az influencerkedést, és hát aki elkap egy-egy jó pillanatot, amit felrak a világhálóra, legyen szó akármilyen igénytelen tartalomról, annak lényegében borítékolva van a siker, de ebből kevés van. Mennyire lehet akkor könnyűnek nevezni a valóságban ezen reklámvideók elkészítését, mert van, aki csak előkapja a telefonját, van, aki pedig valóban dolgozik ezekkel. Te magad is több ilyen videót készítettél egy projekt kapcsán, ha nem tévedek, számra pontosan 101-et.
Igen. Az a érdekes ebben az influencerkedésben, hogy én meggyőződésem, hogy teljesen kiszámíthatatlan az, hogy kinek sikerül és kinek nem. Nem annak sikerül, aki a legprofibban összeállítja a tartalmát és posztolja, és aki a legjobb órában teszi, és a legtöbb pénzt fordítja esetleg reklámra, hanem kell egy óriási adag szerencse. Mondjuk az is elképzelhető, hogy más szakmában is, nem tudom, hogy az influencerkedés szakma ez, de hogy más területen is ugyanez a helyzet, hogy nem mindig azoknak sikerül, akik a legjobbak, vagy akik a legtöbbet tanultak. Tehát igen, mondtad, hogy nekem is vannak filmecskéim, persze, hát ez most csak az utóbbi időszakban, most a nyár folyamán van nekem egy kis kiadóházikom, és egy települést, azt a települést, azt a kis 100 fős települést, Kidét próbáltam egy kicsit promoválni, ahol az én házikom van. Nem a bérelhetőséget reklámoztam, hanem a falut. És úgy látszik, hogy valamennyire azért csak elkaptam az ízét ezeknek a filmecskéknek, mert ezt a 101 részt csak a TikTokon közel 400 ezeren megnézték. De hogyha beleszámítom a Facebookot és az Instagramot, akkor több mint fél millióan nézték összesen ezeket a filmeket, tehát hogy valamit azért csak sikerült elkapni, de ezek teljesen ingyen készülő filmecskék voltak. Megfogtam a telefonomat, az én oldalamon lévő kamerát bekapcsoltam, és összehasonlítottam tulajdonképpen, hogy mi a csöpnyi különbség Kolozsvár és Kide között, és akkor a nagyobb részük ezeknek a filmecskéknek viccesek, angolul készültek, éppen azért, hogy ne csak a magyaroknak, ne csak a románoknak szóljak, hanem mindenkit tudjak elérni, és ez bejött. Na most ezt, ugye már onnan indult a kérdés, hogy ebből megélés, hát egy félmilliós nézettség, az pénzbe lefordítva az semmi. Tehát van ismerősöm, akinek 50 ezres követői bázisa van a YouTube-on, rengeteget posztol, rengeteg filmet készít, és ezzel az 50 ezres követői bázissal tud 200-300 eurót produkálni havonta, ami ahhoz képest, hogy mekkora ráfordítás, egy elhanyagolható összeg, tehát hogy szó se lehet arról, hogy ebből esetleg meg lehetne élni. Nagyon kevesen élnek meg szerintem influencerkedésből, nagyon kevesek jutnak el olyan eléréshez, olyan impakthoz az online térben, hogy akár a Facebook, akár az Instagram, akár a TikTok, akár a YouTube, vagy akár bármelyik más ilyen jellegű platform a generált forgalomért annyi pénzt fizessen neki, hogy megérje. Persze itt van az OnlyFans, ami ugye egy egészen más kategória, állítólag ott nagyon nagy pénzeket lehet keresni, de az talán 24 óra után lehet az ilyesmiről beszélgetni.
És talán nem is az a kimondott influencerkedés, bár valóban akár sok embert is el lehet érni ezáltal is. Itt említettél egy félmilliós számot, akkor ez neked mennyire volt sikere, vagy számítottál arra, hogy egy ilyen telefonnal elkészített videó ekkora embertömeget elér? Sikeres influencer projektnek tartod végeredményben?
Számomra ez megdöbbentő volt, hogy mennyire sikeres volt. És mondok két példát. Az egyik Néhány héttel ezelőtt a Kolozsvári Rádió mobil stúdiójával elmentünk Nagybányára a Magyar Napokra, és onnan közvetítettünk élőben. Megérkeztünk a városba, lepakoltunk a szállodába, besétáltunk a főtérre, az óvárosba, és az első fiatal, aki szembe jött, messziről kiabálta, hogy nézem a filmeidet, choose kidja, mert hát ez volt a szlogen, hogy choose kidja, válasz kidét a kőből épült falucskát, The Village of Stone. Messziről kiabálták, hogy choose kidja, kiabálta egy fiatal, The Village of Stone. Aztán pedig éjszaka fél egy körül egy kocsmában üldögélve odajött két 15-16 éves fiatal, egy fiú és egy lány, és megkérdezték, hogy készíthetnek-e velem egy fényképet vagy egy filmet, mert annyira tetszik nekik a projekt, és hogy napról napra követik, és minden reggel, amikor felkelnek, az első dolguk, hogy megnézik, hogy milyen újabb filmecskét tettem fel. Na most ez számomra megdöbbentő, hogy egy olyan városban, ahol nem jártam az elmúlt 15 évben, ketten is felismertek egy olyan projekten, ami 101 napig tartott. Tehát nem azon, hogy évekig dolgoztam valamin, és akkor úgymond befutottam, hanem egyszerűen bő három hónap alatt ez az elérés és ez az ismertség kialakult. Ez az egyik példa. A másik példa, a kisfiammal sétáltam a Magyar Napokon a Farkas utcában, ugye székelyföldi hallgatók is gondolom tudják, hogy ez a központja a kolozsvári Magyar Napoknak, és itt naponta sok ezer, több tízezer ember megfordul, az utca egyik végéből a másikig. Elsétáltam, minden egyes ismerősöm azzal kezdte, hogy choose kidja, The Village of Stone, és mindenki, vagy nagyobb részük valami ötlettel is jött, hogy mit lehetne elkészíteni, milyen témában lehet elkészíteni. De annyira mindenki ezzel kezdte, hogy a kisfiam egy adott pillanatban azt mondja, hogy az egyik ilyen beszélgetés után, hogy apa, ez a bácsi miért nem kérdezte meg tőled, hogy akkor hogy is van a filmekkel, mert egy valaki a 50-ből nem azzal kezdte, hogy a filmjeimet emlegesse. Úgyhogy számomra megdöbbentő volt, és ugye szintén visszakanyarodva a felvezetődre a politikusoknak az influencerkedésébe, tulajdonképpen ez fogalmazódott meg bennem, hogy a politikai kommunikáció is teljes mértékben át kell alakuljon, mert akkor addig, amíg ezelőtt 10-15-20-30 évvel megtartotta a politikus a sajtótájékoztatóját, másnap bement az újságba, jobbik esetben, ha délelőtt volt a sajtótájékoztató, ha délután volt, akkor már sokszor két nap múlva ment be a rádióba, mondjuk esetleg aznap már bement, vagy a tévébe az esti híreket elkapta. De volt egy szűrő, ami által a közönség fele tudott kommunikálni. Akkor most előkapja a politikus a telefonját, és úgy, ahogy én ezzel a kis kide falucskával ezeket az óriási számokat tudtam produkálni, hogyha elkapja az ízét, hogyha elkapja azt, hogy kell ezeken a platformokon kommunikálni, akkor óriási elérést tud elérni egyik pillanatról a másikra, gyakorlatilag valós időben, és megkerülve a sajtó szűrő szerepét.
Fogunk beszélni a politikusokról és az ő influencer vállalásaikról is, de egy másik pillér, ahol intermezzo vagy ebben is intermezzo vagy, az influencer és a hagyományos média között. Hogyan kellene ez a két műfaj akkor viszonyuljon egymáshoz, avagy élhetünk a vetétás kifejezéssel?
Én úgy gondolom, hogy a romániai magyar sajtó, vagy tágabb értelemben vett a klasszikus sajtó, tehát a hagyományos sajtó, a tévék, a rádiók, a nyomtatott sajtó, a hagyományos értelemben vett online portálok egy krízist élnek, egy krízis időszakban vannak. Éppen azért, mert nem igazán tudják, hogy hogyan kezeljék azt a vetétársat, amit az online jelent, amit az influencerek jelentenek, amit ezek az új csatornák, mert gyakorlatilag új csatornák jelentek meg az üzeneteknek a továbbadására. És az üzenetek valós időben és közvetlen átadására. Ha én megyek az utcán és látok egy balesetet, elindítottam a filmezést mondjuk a Kolozsvári Rádió Facebook oldalán, és rögtön akár századhoz, ezrekhez el tudok érni, amikor épp a gépkocsit a tűzoltóság oltja. Régebb valaki felhívta a televíziót, kiment egy operatőr, mire kiért, már lehet, hogy el is aludt a tűz, és a témáról lemaradtak. Na most, hogy mindenkinek a zsebében ott van az okostelefon, gyakorlatilag lehetetlen lemaradni bármiről. És éppen ezért a hagyományos sajtó számára nagyon nagy kihívás, hogy ott legyen ezeken a platformokon, mert ott tud új fogyasztókat elérni, viszont egy olyan típusú versenybe megy bele, ahol saját maga számára vannak szabályok és előírások, például leellenőrizzük a forrásokat két helyről is, vagy két forrásból leellenőrizzük az információt, ugye ez a mi esetünkben ez szentírás gyakorlatilag, amikor azt mondom a mi esetünk, akkor a Kolozsvári Rádióra, meg a Marosvásárhelyi Rádióra gondolok. Másik oldalon pedig semmiféle szabály nincsen, mert én egyik nap, ha akarok, ugyanazon a profilomon virológus vagyok, második nap geopolitikai szakértő, harmadik nap a háborúban mozgok, a háború stratégiákban mozgok nagyon otthon, és negyedik nap mondjuk makrogazdasági tanácsokat adok a kormánynak. És hogyha követjük a kommenteket és a kommentháborúkat, a komment szekciót, akkor egészen elképesztő, hogy ez a szűrő nélkül, ez a leellenőrzés nélkül folyó kommunikáció, aminek teljes szabadsága van, semmiféle vagy szinte semmiféle korlátja nincsen, ez milyen óriási tömegeket tud megmozgatni, és milyen sok embert vesz rá arra, hogy igenis kezdjen nyomogatni a billentyűzetét, és nagyon sokszor butasságokat, marhasságokat, elnézést a szakkifejezésért terjesszen úgy, mint az egyedüli és a valós igazság. Pedig az valószínű, hogy annak az embernek az igazsága. De ha már benne van az internetben, most nagyon csúnyán fogalmaztam, mert régebb ugye azt mondták, hogy már pedig ez így van, mert megírta az újság. Ha a Népújság megírt valamit 1995-ben, az akkor az volt, úgy volt. Most nagyon sokan úgy kezelik a komment szekciót, mintha a Népújság írta volna meg 1995-ben, az a klasszikus médiaorgánum, amely igenis leellenőrzi a forrásait, mert amikor azt mondom, hogy szűrő, azt pozitív értelemben kell venni, mert nem azt jelenti, hogy ezt a hírt beteszem, és azt a hírt nem teszem be, mert nekem szerkesztőnek nem tetszik az a hír, vagy egyik emberről jót mondok, s a másik emberről csak rosszat mondok, tehát nem erre gondolok, amikor szűrőt mondok, hanem egyszerűen arra gondolok, hogy a hülyeséget és a marhasságot, még egyszer elnézést kérek, de annak idején gyerekkoromban a Vásárhelyen a Kornisán ott nőttem fel, így mondtuk, hogy fiam, a te fejedben csak a hülyeség, a marhasság és a diszkó van, tehát sokszor a komment szekció csak erről szól, és ez ömlik a nyakunkba, és ezt lovagolják meg az influencerek, a sikeres influencerek pedig zseniálisan tudják ezt meglovagolni, és milliós számra tudják a követőket besorolni maguk mögé.
A közösségi médiában, ahogy te fogalmaztál, a marhaság és a hülyeség, hát a diszkó is azért benne van, de célra vezető akkor, hogy egy ilyen környezetben, közegben ott van a hagyományos média is, hiszen mind a Marosvásárhelyi, mind a Kolozsvári Rádiónak van Facebook és Instagram oldala is, a későbbiekben pedig a TikTokra is kitérünk.
Ha nem vagy ott, akkor nem létezel. Csak azt kell eltalálni, és ebben hónapokon, talán éveken keresztül kísérleteztünk, hogy tudjuk tálalni a tartalmainkat, mert én amikor 7 évvel ezelőtt a Kolozsvári Rádióhoz kerültem, vagy visszakerültem, akkor az volt a szokás, hogy például egy digitális világ jellegű beszélgetést, ami egy 40 perces beszélgetés, egy az egybe feltöltötték a honlapra, és onnan megosztották a Facebookra, és csodálkoztak, hogy 2 like jött, az egyik a szerkesztőnek az édesanyja részéről. És hogyha megnézték a honlapon a hallgatottságot, annak a bizonyos hangzónak, a bejátszásnak, az interjúnak a hallgatási statisztikáit, akkor kiderült, hogy az első 38 másodpercben az utolsó hallgatót is elveszítették, és összesen 18-an indították el a lejátszást. Most persze a számokat kapásból mondom, fejből mondom, de hogy csak azt akarom mutatni, hogy nagyon rossz volt a megközelítése annak, hogy miként lehet a közösségi média platformokon elérni tömegekhez. És akkor elkezdtünk ezen dolgozni, elkezdtünk kísérletezni, és mindenképpen az a hogyha egy konklúziót levonhatok, és ennyi év után levonhatom, mert amikor nekifogtunk tudatosan a Kolozsvári Rádió Facebook oldalát építeni, akkor volt 3800 követőnk, és most van bőven 60 ezer fölött, nem tudom pontosan hány. És ezt egy körülbelül 5 év alatt tudtuk elérni, tehát hogy nagyon intenzíven tudtunk nőni, és tehát hogy ami működik az az, hogyha egy élményt adsz a követőnek, majdnem hallgatót mondtam, de hát ott kevésbé vannak hallgatók a követőknek, egy élményt adsz, tehát például egy naplemente, vagy egy őszi táj, vagy egy olyan fénykép összeállítás, hogy Szatmár Németiben a hétvégén felavatták a egész alakos Petőfi szobrot. Na most ezek azok, amik mennek, és a mi stratégiánk pedig az, hogy ezáltal, hogy ezekkel az élményt nyújtó bejegyzéseinkkel elérünk 100 000-hez, hát ha ebből a 100 000-ből megkapjuk azt az 1000-et, azt az 5000-et, azt az 500-at, aki meghallgatja az értékesebb, valós közszolgálati tartalmainkat, azokat az interjúkat, amivel nevelni is tudunk, tájékoztatni tudunk, nevelni tudunk, szórakoztatni tudunk, ugye, mert hát a közszolgálati rádiónak ez a hármas alapelve, a tájékoztatás, a nevelés és a szórakoztatás. Mert igen, a rádióban, a rádió sugár frekvenciákon keresztül nem tudom azt a fényképet továbbítani, nem tudom azt a filmecskét továbbítani, viszont az online-ban tudom, és hát, ha azon keresztül oda tudom vonzani a rádiókészülék elé, vagy a telefonon elindítja az applikáción keresztül a lejátszást, vagy hát, ha beklikkel a honlapunkra feltöltött interjúra. És a tapasztalat az, hogy azért növögetnek a számok, tehát nem igaz az, hogy csak a fénykép és a nagyon rövid szöveg megy. Igen, a fénykép és a nagyon rövid szöveg megy a legjobban. Tapasztalat az, hogy nagyon sokan a kommentekből kiderül, hogy a címet sem olvasta végig, nemhogy beklikkeljen. Azonban a honlapunk is stabilan hozza azt a napi 4-5 ezer körüli követőt, ami ahhoz képest, hogy rádió vagyunk, úgy gondolom, hogy nem rossz. Tehát hogy gyakorlatilag, hogy lekanyarítva ezt a válaszomat, a hagyományos sajtó azért kell ott legyen online-ban, hogy onnan próbálja megragadni a potenciális követőt és átvinni magához.
Akkor beszélhetünk arról, hogy a közösségi média segítségével be lehet vonzani a követőket, azokat, akik valóban meghallgatják az anyagot, vagy van egy része ezeknek az embereknek, akik a közösségi médián megtalálják akár a kolozsvári, akár a marosvásárhelyi rádiót, látják azokat a képeket, videókat, amiket ugye a frekvenciákon nem tudunk átadni, és megtetszik nekik, és azt mondják, hogy jó, akkor felmegyünk az adott sajtóorgánum, az adott rádió honlapjára, és belehallgatunk a teljes beszélgetésbe.
Én úgy gondolom, hogy a fiatalabb generációt mindenképpen így tudjuk elérni, mert a fiatalok, az egész fiatalok, de már 18 év fölöttiekre gondolok, azt se tudják, hogy mi az a rádió. Mert lehet, hogyha ülnek a szüleik mögött az autóban, akkor ott hallják, hogy ott valami zúg, valami megy, de a mondjuk a 18-25 éves generáció az nem akarja elfogadni azt, hogy valaki más mondja meg neki, hogy milyen tartalmakat fogyasszon, hogy valaki más döntse el a zenei szerkesztő a rádió esetén, hogy milyen zenét hallgasson, vagy a hírszerkesztő döntse el, hogy most akkor éppen belpolitika, külpolitika, vagy mit tudom én, sportot akar hallgatni. Hanem ez a kategória, ez a korosztály igenis tudja, hogy honnan szerezheti be az őt érdeklő információkat. És akkor a rádiók számára világszerte, angol kifejezéssel ez a radio on demand, ez a kihívás, tehát hogy egy olyan szolgáltatást nyújtsál, hogy tőled tudjon csemegézni a fogyasztó, tőled tudja kiválasztani, hogyha mondjuk tudja, hogyha ráklikkel a honlapra, akkor ott van egy olyan, minden nap egy olyan, teszem fel, sport tartalmat kap, ami őt érdekli, mert olyan hírek vannak, mondjuk egy romániai magyar fiatal esetében a magyar sportolók, a magyar klubok, a magyar csapatok, a székelyföldi kluboknak az életéről hall, és akkor ő azt kiválasztja, hogyha oda beklikkelek, akkor azt a tartalmat én magamnak megszerzem, és azt is tudja már, hogy hánykor töltik fel, hogy mikor menjen oda, hogy friss tartalmat kapjon. Tehát ez a bizonyos radio on demand, amikor nem a frekvencián keresztül jön egy műsorfolyam, ahol a hallgató nem tud válogatni, mert nem tud beleszólni, hogy mi legyen a következő, hanem a honlapon vagy a különböző közösségi hálókon tud hozzájutni ezekhez a tartalmakhoz. Ez nagyon nagy kihívás abból a szempontból is, hogy ez, amit mondtam, hogy keresi az utat a hagyományos sajtó az újabb fogyasztók irányában, hogy nem vagyunk ebben profik, hanem ezt tanuljuk, ahogy alakul ez az egész folyamat, úgy próbáljuk mi ezt megtanulni. Van, akinek jobban megy, van, akinek kevésbé jobban megy, van, aki most egy munkatársra gondolok, aki teljesen elutasítja az ilyen típusú megközelítést, mert hát majd elhangzik a rádióban is a viszontlátásra, van, aki pedig állandóan keresi az utat, hogy akkor így csináljuk, úgy csináljuk, vizuális elemeket dobjunk be, horgókat dobjunk be, hogy próbáljuk meg a halat kifogni a vízből, és visszakanyarodva a Kidével kapcsolatos filmecskéimhez, és mondtad, hogy majd a TikTokról külön beszélünk, de egy adatot ebben a mostani vonatkozásban érdemes megemlíteni. A TikTokon, ahol bőven 300 ezer fölött nézték meg ezt a 101 részt, 72% azoknak, akik megnézték, 25 éven aluli. Tehát ez egy őrületes szám, ez a 72%. Olyan körülmények között, mondjuk persze ez nem, ugye ezt mondom, ez az én saját magánszemélyként lebonyolított kampányom volt, de hogy olyan körülmények között, hogy Romániában a közszolgálati médiának a fogyasztói bőven 50 év fölött vannak. Tehát a Marosvásárhely Rádió, Kolozsvári Rádió és az összes többi csatornának a hallgatói átlag korosztálya 55 év körül van, és 25 év alatt szinte nulla a hallgatói kör.
És akkor jöjjön maga a TikTok, hiszen ugye a Kolozsvári Rádió is megjelent a TikTokon. Mondhatjuk azt, hogy a Kolozsvári Rádióból is influencer lett, vagy influencer ré szeretne válni?
Hát a TikTokon akkor jelentünk meg, amikor ezt az adatot én megláttam a Kidei filmecskéimnél, hogy 72%-uk 25 éven aluli. És akkor azt mondtam, hogy ne, neki lehet fogni TikTokozni 5 év múlva, vagy megjelenni a TikTokon rádióként 5 év múlva, de akkor a fiatalok már nem a TikTokon lesznek, hanem a Holdon, vagy nem tudom. Tehát valami olyan helyen, ahol mi megint nem vagyunk. És akkor azt mondtam, hogy próbáljuk meg elsőként, vagy talán a Román Rádiótársaság csatornái közül a online csatorna, ez a Rádió Trainet, ott van a TikTokon, de hogy más nem volt ott, tehát nagyon az elsők között legyünk ott, és kezdjük ezt lassan építgetni. Na most az, hogy ott vagyunk, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy én egyedül, amikor éppen időnként eldobom az agyamat, akkor legyártok egy részt, és fel is teszem a TikTok platformunkra, vagy oda is, mert felteszem az Instára is, és a Facebookra is, ami gyakorlatilag hát egy ilyen hol poénos, hol nem poénos, hol sikeresebb poén, hol gyengébb poén arról szól, hogy miért érdemes a Kolozsvári Rádiót követni, és akkor minden részben mondok valamit, de egy rész nem hosszabb, mint 10 másodperc, mert ugye ez a TikToknak az egyik ismérve, hogy ha az első egy másodpercben, és azt hiszem, hogy nem túlzok, ha egy másodpercet mondok, nem fogtad meg a követőt, akkor az ujja már tovább szaladt, és már nem vagy ott. Tehát nagyon, nagyon rövidek ezek a filmek, és akkor hol komoly részeket, hogy teszem fel. Gyönyörű archívumunk van, ahol a 20. század legfontosabb erdélyi magyar közszereplőinek, influencereinek a hangja megtalálható, vagy teszem fel, mi is volt még, hogy nagyon jó előadótermünk van, ahol talán Kolozsvár legjobb akusztikájú előadóterme, egész odáig, hogy a híradónak, a hírolvasónak a széke, hogyha hátradősz, akkor hanyatt esel, de ha hanyatt is esik a híradós, akkor is mondja a legfrissebb és leellenőrzött híreket. Tehát ilyen típusú 8-10-15 12 másodperces filmecskék mennek. Ami a fogadtatást illeti, mivel ez magyarul van, ez egyértelműen sokkal kisebb egyelőre az impaktja, mint a kidei filmecskéimnek, ami ugye mondtam, hogy angolul volt, de itt is van 10 000-es nézettség, vagy van 5 000-es nézettség, de átlagban olyan körülbelül 1000 körül ilyen nézik meg ezeket a filmeket, ezeket a részeket, azt hiszem ma tettem fel a 31-et, de én úgy érzem, hogy van mit itt keresni, tehát lassan minden nap jönnek újabbak, hol 2, hol 10, akik bekövetnek minket a TikTokon, és hát ha közülük is előbb-utóbb még kolozsvári rádió hallgató lesz, vagy kolozsvári rádió online platform fogyasztó lesz.
A 31. kis videó a kolozsvári rádióval, ami az öreg, és nem csak öreg rockereknek szól. Hát mi most nem a zenei műfaj kedvelőiről fogunk beszélni, vagy nem a rockerekről fogunk beszélgetni, hanem a politikusokról. Elhangzott az már, hogy bizonyos politikusok tudnak élni, és meg tudják fogni jól a lehetőséget, hogy azonnal ott vannak, azonnal tudnak kommunikálni, és nem kell megvárják az újság megjelenését, az esti híradót, vagy ameddig a rádió műsorába betűzik az ő sajtótájékoztatójukon elhangzott információt. Viszont meglátásod szerint, vagy akár mint ex-politikus, vannak olyan szereplői a politikának, akik túlzásba viszik a közösségi médiában való kommunikációt?
Értem, hogy kire gondolsz, és akkor oda is kiukadok mindjárt. Ezelőtt 3 héttel, 1 hónappal a Magyar Ifjúság Értekezletnek hívott egy képzésére, ahol egy rövid előadást tarthattam, és azt kértem tőlük, hogy ne legyenek olyan unalmasak ők ifjúsági szervezeti vezetők, mint a politikusok. Ne legyenek olyan unalmasok, úgy fogalmaztam, hogy mind az RMDSZ-es politikusok, ugye mert itt magyar fiatalokról volt szó. Én úgy érzem, hogy 2023-ban, mélyen benne a 21. században, a klasszikus politikai kommunikáció, ami működött mostanig, az most már annak nincs mit keresni. Tehát valahogy úgy képzelem, az elmúlt 1990-től errefele a kommunikáció, politikai kommunikáció olyan évtizedekre osztható. Az első évtizedben elég volt azt mondani, hogy magyarok vagyunk, és a magyarok elmentek szavazni. A következő évtizedben a közvetlen kapcsolatra kezdte fektetni az RMDSZ és magyar politikusok itt Romániában a hangsúlyt, tehát hogy igenis elmenni az emberek ajtajánhoz, bekopogtatni, beszélgetni piacon, stb. A harmadik évtized az az adatbázisokról szólt, hogy amikor ezek a bizonyos visszajelzések, ezeknek a beszélgetéseknek a visszajelzései, ezek megmaradjanak, és tudja egy párt, hogy hol laknak a szavazói, hogy mit gondolnak a szavazói, hogy kinek mi a problémája, hogy kinél kell az égőt kicserélni a főúton, vagy kihez kell éppen a szennyvizet bevezetni, a szennyvíz elvezetésének a lehetőséget megoldani. És a negyedik évtized, amiben most vagyunk, az az online. Most ezek nem felváltják egymást, ezek a csatornák, hanem mind hozzáadódik. Most nem lehet az online-ban azt csinálni, hogy magyarok vagyunk, és akkor gyertek velem szavazni. Nem lehet ugyanúgy kommunikálni, mint hogyha mondjuk egy olyan gyűlésen vagyunk, ahol tudom, hogy az én aktívám ott van. Tehát azok a szavazók, akik akkor is elmennek szavazni, hogyha vénasszonyok, és rám szavaznak, hogyha vénasszonyok potyognak az égből. Nem lehet, vagy csak az online-ra leszük, hiszen nem lehet ugyanazt a filmecskét feltenni a Facebookra és a TikTokra, mert egy dolog megy a Facebookon, és egy egészen más dolog megy a TikTokon. Na most egyetlen egy ember van, és itt visszakanyarodok a kérdésedre és arra, hogy ugye te Borbó Csabára utaltál, aki sokak szerint túlzásba viszi a sok élőzést a különböző online platformokon. Tehát egyetlen egy romániai magyar politikus van, aki Isten igazából kihasználja az online-nak által nyújtott lehetőségeket. Az összes többi bűnunalmas, talán a szövetségi elnök az, aki tartalmilag is és megjelenítés szempontjából is látszik, hogy azon munka van, tehát nem csak úgy tesszük a telefont és mondunk valamit, hanem munka van. Na most Borbó Csabának olyan elérései vannak egy-egy filmjének, több tízezres, akár több százezres nézettsége, több százezres nézettsége, ami egy átlag romániai magyar politikusnál 5 év a 100 000-es nézettség. 5 év úgy, hogy rendszeres posztolgatás, vagy nagyon sok pénz fizetése a reklámra. Borbogy Csaba pedig organikusan, tehát pénz nélkül hihetetlenül sok emberhez elér. És igen, úgy gondolom, hogy időnként félre mennek ezek a filmek. Ő naponta nem is tudom hányszor élőzik, többször. És óhatatlanul a nagy számok szabálya alapján időnként ezek félre mennek. Utoljára erről írtam egy nagyon éles kritikát a Facebookomon, a saját Facebookon, amikor megengedte magának Borbogy Csaba, hogy az UH.ról szerkesztőségre rátörjön és számon kérje az újságírókat. Tehát én úgy gondolom, hogy ez például konkrétan tévedés volt. De a leginkább elhíresült videója, amikor egy fecskében ugye egy ilyen kis vékonyka fürdő bugyikába megjelent, és a borszéki friss, éppen akkor nyílott, vagy a nyílás előtt, megnyitás előtt lévő üdülőközpontról, fürdőközpontról beszélt, azt egyiken is úgy gondolom, hogy nem nyakkendőben kell felavatni, és nem nyakkendőben kell promoválni egy fürdőközpontot, hanem fürdőruhában, és az a videója közel 500 000-os nézettséget hozott. Igen, tudom, nagyon sokan kattaktak rajta, és azért nézték meg, de annak a fürdőnek nagyon sokat hozott a népszerűsítésében az, hogy Borbogy Csaba ott volt, és egy törülközővel a vállán kipróbálta és végigjárt az egész fürdőközpontot. Tehát, hogy ha befutott és nagy nevű politikusok nem is követik Borbogy Csabának az intenzitását, de legalább a fiatal wannabe politikusok, akik arra készülnek, hogy valamikor ők lesznek a politikusok, ők kéne ezt a másságot valahogy kihasználják, ezt a lehetőséget, hogy lehet másképp is csinálni. Mert a fiatal politikusok, a romániai magyar fiatal politikusok, vagy az erre törekvők kicsi RMDSZ-eseknek néznek ki, és ezért senkit nem érdekel, hogy mit mondanak. De hogyha ki tudnák használni azt, hogy ők online-ban elsősorban pont a korosztályukhoz ér el, mert hát az ő korosztályuk, az ismerősi körük az online-ban is, ha meg tudnák tanulni, hogy ezt hogy kell profin csinálni, akkor nagyon nagy hasznuk lehetne ebből.
Zárjuk akkor azzal a beszélgetésünket, hogy ahogy te is elmondtad, Borbogy Csaba igen berontott az UH.ro szerkesztőségébe, és számon kérte az újságírókat, kioktatta őket. Mennyire elfogadott ez, vagy mennyire elfogadható ez egy influencer politikustól, és milyen irányba tolhatja ez el az influencerkedés és a politikai kommunikáció, illetve a hagyományos sajtó jövőjét?
Hát egy ilyen eset nem tolja el sem erre, szerintem. Az, hogy tehát még egyszer Borbogy Csabáról azon kevesek közül, tehát a Borbogy Csaba megítélésében azon kevesek közé tartozom, akik úgy gondolom, hogy jól csinálja abból a szempontból, hogy másképp csinál. Végre valaki másképp csinálja az online kommunikációt, és végre valaki, aki az unalmas klisékből és a pártközpontban előre megírt szövegeknek a visszamondásából ki tudott törni. Az, hogy ő most szerintem eldobta a súlykot az UH.ro kapcsán, nem lehet ebből nagy következtetéseket levonni, nem kellett volna, és kész. Viszont, amiről már ma beszélgettünk, az, hogy egy kihívás, egy nagyon komoly kihívás a klasszikusnak tekinthető sajtó számára, az, hogy megjelentek az influencerek, az, hogy bárki meg tudja kerülni a sajtót, és a sajtónak a pozitív értelemben mert szűrő szerepét, az egy olyan dolog, amit én most ebben a pillanatban nem látom a megoldást, és amiben több problémát látok, mint előnyt, mint azt az előnyt, amit az online térnek a szabadsága jelenthet.
Reméljük, hogy idővel erre is kialakul egy megoldás, és a hagyományos sajtó visszanyeri azt a patináját, ami meg kellene legyen, és az emberek inkább ebbe és nem a közösségi médiába fogják vetni a hitüket. Kovács Péter, köszönöm szépen, hogy a ma esti digitális világ vendége voltál.
Köszönöm, Szilárd.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a Digitális Világ, benne Kovács Péterrel, a Kolozsvári Rádió főszerkesztőjével, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Budó Szilárdot hallották. Kérem, a tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A Digitális Világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.